Kedves testvérek, áldás, békesség, szeretettel köszöntjük azokat, akik komolyan vették a hívást, elfogadták és eljöttek, talán munka után, kicsit fáradtan, a mai nap terhével együtt, de hisszük, hogy Isten nyugalmat készít nekünk itt a templomban, és szeretettel köszöntjük a mai előadónkat, Jánosi László testvérünket, aki a Felelősségünk a Teremtett Világért címmel fog szolgálni közöttünk. Hisszük, hogy nem csak beszélni fog, hanem szolgálni, mert ez nem csak előadás, hanem szolgálat is. Sokszor hálás vagyok, hogy ez különböztet meg bennünket egy világi előadástól, hogy itt Isten lényének és igéjének a fényében vizsgálhatunk olyan kérdéseket, amit a világ hit nélkül tesz meg, és nem is értheti meg az Isten dolgait. A Csillag csillagból a 666. éneket énekeljük. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. 666. dicséret, ha van nálunk, osszuk meg az énekes könyvet, és ennek a három versét énekeljük ennek az éneknek. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. Mondád legyen s a puszta semmiségből, világosság s mindenség támadott. A csillag ezrek, a nap fényessége, égföld követte szent parancsszavad. Remeg szívem, s megdöbbenvén csodálja, minden ható dicső hatalmad. Nagy vagy te Isten, nagy a bölcsességed, mindent mi szépen s bölcsen alkotál. A földi embert tetted gyermekeddé, lelkedből lelked ő neki hadál. Kicsiny főszálban, óriási tölgyben, dicső kezed nyomát szemléltetett. Szívem kitárva, hódolással áldom, csodálatos nagy bölcsességet. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed, fiadban mit velem éreztetél. A pislogok is mécset el nem oltát, s a megtört nádnak megkegyelmezél. Mikor hevertem bűnben megkötözve, felém kinyújtát irgalmas kezed. Öröm könnyekkel térdre hullva áldom, te üdvözítő nagy szerelmed. Mielőtt imára hajtanánk fejünket, a 8. Zsoltár igéit hallgassuk, testvéreim. A Zsoltárok könyve 8. fejezetéből olvasom az igét. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is. Az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön. Mi is hajtsuk imára fejünket, és magasztaljuk a mi örökkévaló teremtő és dicső Urunkat. Köszönjük, Urunk, hogy az énekben is elénekelhettük, és az ígében is hallhattuk azt, ami a szívünkben kell, hogy valóság és élet legyen. Mi nagy vagy te, Isten, milyen nagy a te hatalmad, amellyel világot teremtettél, milyen nagy a te csodád, amit nekünk adtál, és legfőképpen, amit Jézus Krisztusban éreztettél velünk, mert ennek a világnak minden gyönyörűsége és minden szépsége hiába való lenne, ha nem lenne örök életünk, ha nem lenne megváltás, bűnből való szabadulás, és nem lenne elkészített mennyei haza a számunkra. Köszönjük neked, Urunk, hogy hallhatjuk ezt a mai előadást felelősségünkről. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki adsz, de aki számon is kérsz bennünket. Taníts meg bennünket arra, hogy nem cselekedhetünk semmi ajándékoddal úgy, mintha a miénk lenne, nem sajátíthatjuk ki, és nem élhetünk vele felelőtlenül, hanem a nagy számadásnak a fényében és igazságában kell ezen a földön is élnünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy csodálatos a te alkotásod, még így is, hogy a bűn megrontotta, még így is, hogy tesszük tönkre, módszeresen és folyamatosan, még így is, ha nyitott szemmel járunk, annyi szépség és annyi drága dolog van benne, amire rácsodálkozunk, senki mástól nem jöhet, csak tőled. Köszönjük a hitet, amely által megérthetjük, hogy a világot te teremtetted, és ami látható, az a nem láthatóból állt elő. Kérünk téged, hogy adj most nekünk figyelmet, hogy miközben hallgatjuk az előadást, aközben is a te nagyságodat lássuk, és a te dicsőségedet szemléljük. Amen. Átadom a szót akkor az előadónak, de azt kérem, hogy akik nagyon hátul ülnek, esetleg gondolkozzanak rajta, hogy nem jönnének-e egy kicsit közelebb, és inkább arra az oldalra, igen, ahol lehet látni is a falra vetített dolgokat, tessenek esetleg megpróbálni, hogy hát ha jobb lenne, inde előrébb jönni egy kicsit.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Jánosi László vagyok, biológus, a második diplomám az környezetvédelmi menedzseri diploma, és most főként azt használom a munkám során. És hát bevezetőleg csak annyit, hogy most nem a teremtésről lesz szó, arról külön kéne tartani egy alkalmat valamikor, amit nálam hozzábértő, mondjuk Falus András vagy valaki hasonló meghívásával lehetne. Én most arra szeretnék rámutatni, hogy az Isten által teremtett csodálatos világot hogyan tesszük tönkre, vagy hogy mennyire ne tegyük tönkre. Mi az a biológiai sokféleség? Ez a földi élet sokszínűsége az, amit Isten teremtett. Hát így az emberek, ránézünk a többi emberre, akkor látjuk, hogy egy fajon belül is mennyire különbözik mindenki. Egy millió ember közül ki tudjuk választani az édesanyánkat, a feleségünket, a gyerekeinket, vagy a jó barátainkat, mert minden ember egy kicsit más. Most ugyanígy rendkívül sok élőlény él a Földön, amelyeket Isten teremtett. Hát biztos nem illik ilyet mondani, de nekem meggyőződésem, hogy Isten teremtette. Ez hit kérdése, ugye. És Ebben én bizonyos vagyok, és nagyon sok biológus, aki megismeri a világot, bizonyos benne, hogy Isten teremtette. Mert ilyen csodálatos sokszínűség nem tud kialakulni csak úgy magától. Ez a sokszínűség, ez fajokon belüli genetikai sokféleség, ahogy mondtam, akár az embert is lehet ilyen példaként venni, de hogyha a kutyákat megnézzük, akkor is nagyon szembeötlő. A fajok változatossága szintén a biológiai sokféleséget adja, tehát a vadon élő állatok, növények, gombák, mint mennyire mások, de a mezőgazdaságban használt fajok is mind-mind mások. Ugye a termesztett növényeink rendkívül kevesen vannak ahhoz képest, hogy mennyi növény van a Földön. A legtöbb növény mérgező, vagy fogyasztása alkalmatlan, és összesen talán 20 vagy 25 féle növényt termesztünk, és azzal látjuk el a világon élő 7 milliárd embert. Az ökoszisztémák, élőhelyek is változatosak. Annyira, hogy ha kimegyünk az erdőbe, még az egyik erdő, meg a másik erdő is teljesen más. A hegynek a déli oldalán egész más erdő van, mint az északi oldalán, és így tovább. A természetről tényleg azt hittük sokáig, hogy végtelen. És ugye azt tanultuk, hogy az ember az leigázza a természetet, és saját szolgálatába állítja. Az Úristen parancsát mindenki ismeri a Teremtés könyvéből, ugye 1 Mózes 1.28 szerint, különböző fordítások szerint, de mindegy, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez az Úristen parancsa. De a 2.15-ben megjelenik az is, hogy művelje és őrizze. És a 3.23-ban szintén, hogy művelje a földet. Ez a művelje és őrizze, ez már nem szúr annyira szemet az embernek. A vonjátok uralmatok alá, az természetes. Majd mi leigázzuk, kihasználjuk, és tényleg ki is használjuk, csak ennek egy idő után rossz vége lesz, hogyha nem műveljük és őrizzük, ahogy szintén benne van a Bibliában. A művelje és őrizze, ez a hosszú távra fenntartásról szól, a fenntartható fejlődés gondolata. Tehát az utódainkra olyan földet kell hagyjunk, amiben ők is megtalálnak mindent, amit mi megtaláltunk és tudtunk használni belőle. Itt nem akarok megbotránkoztatni senkit, de lesz egy-két idézet, amit egy-két kollégámtól kaptam, még pápai enciklikából is, sőt a görögkeleti egyházból is lesz egy idézet. Ez csak arra mutat rá, hogy a többi egyház is komolyan foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy Isten teremtett világát tönkre tesszük, hogyha nem eszmélünk rá, és nem vigyázunk rá tudatosan. Ez a 2009-es pápai enciklikából, ha békét akarsz, védd a természetet. A biológiai sokféleség csökken. Hát azt mindenki látja, hogy csökken. A természeti tőke minőségi csökkenése az, hogy eltűnnek fajok. A mennyiségi csökkenése pedig, hogy élőhelyek tűnnek el. Szóval régen nagyon sokkal több erdő volt, Magyarország mai területén is sokkal több erdő volt, ugye sokat kivágtak azért, mert kellett a földet művelni, és egyre nagyobb szántóföldek kellettek. A mocsarakat lecsapolták, ahol gazdag élővilág volt, növény is, állat is, madár, mindenféle. A kis nadrágszíj parcellákon termesztettek nagyon sokfélét egymás mellett, az még jó is volt a természetnek sokszor. Széles mesdjék voltak régen, ha valaki ilyenre emlékszik még, és mezővédő fasorok, bokorsorok, változatos élővilág volt még a szántóföldek környékén is. Aztán jöttek a nagy gépek, amelyek nehezen fordultak, ugye, és kivágták a szántóföldek közötti fasorokat, azért, hogy 3 kilométer hosszú táblán lehessen szántani, és csak a végén kelljen fordulni a traktornak. És közben ezek az értékes élőhelyek, ahol futrinkák és mindenféle egyéb rovar, ami a kártevőket eszi ki a szántóföldről, vagy olyan madarak, amelyek szintén a kártevőket eszik, azoknak az élőhelye megszűnt. Úgyhogy ebben nem gondolt bele senki, csak most állnak ott például A vadászok, hát a vadászokat ugye nem annyira nagyon szeretjük sokszor, de a vadászok ott állnak a szántóföld szélén, és széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy hát nem értik, hogy nincsen fogoly. Hát régen annyi fogoly volt Magyarországon, ugye a fácánál kisebb őshonos tyúkféle madár, annyi fogoly volt, hogy itt élve fogták össze, és Amerikába hordták ki, és Amerikában úgy hívják, hogy Hungarian Grey Partridge, a magyar szürke fogoly, oda is betelepítették, és Magyarországon majdnem teljesen kipusztult most már a fogoly, mert az rovarevő madár, és minden évben lepermetezzük a szántóföldet a rovarok ellen. Hát ha nekem nem lenne ennivalóm a fűtőszekrényben, meg otthon, akkor én is kipusztulnék. 2010-ig, ugye 2002-ben elhatározták, hogy 2010-ig ennek a biológiai sokféleségnek a csökkenését megállítják Európában, vagy a világon, és nem sikerült. Most már teljesen egyértelmű, hogy nem sikerült. Ugye olyan ütemben épülnek az autópályák, olyan ütemben vész el a zöld terület, sokszor hasznos, értékes zöld területre építkeznek ahelyett, hogy ilyen ipari telepeken építenének valami újat. Ugye azt hívnák barnamezős beruházásnak, de azt nem nagyon szeretik. Az ENSZ becslése szerint óránként 3 faj tűnik el örökre a Földről, és a folyamat egyre gyorsul. De most ez az óránként 3 faj, ez úgy kell érteni, hogy valóban óránként 3 faj, de az esőerdő kiirtásával például olyan rovarok, meg olyan apró állatok tűnnek el tömegesen, amelyeket meg sem ismert még a tudomány. Szóval nem adtak neki még latin nevet, nem írták le, hogy ilyen, és már anélkül, hogy megismernénk, tűnnek el. Mert ott nagyon kis területeken más-más állatok élnek. És hogyha kivágnak egy magyarországi területen mondjuk egy esőerdőt, akkor azzal nagyon nagy pusztítást végeznek, amit nem lehet soha többet visszahozni. Európában még viszonylag jó a biodiverzitás. Körülbelül 200 000 állat és növényfaj él összesen Európában. A legváltozatosabb élővilág a Mediterránban és Közép-Kelet-Európában van, de a helytelen földhasználat, élőhely pusztulás, állapotromlás pusztítja az élőlényeket. Élőhelyek csökkenését okozó beruházások, ezt már mondtam, igen. Területek túlhasználata. A túlhalászás főként a tengerekre vonatkozik, Európa körüli tengerekre. Ugye az ókorban a földközi tenger tele volt nagyméretű tonhalakkal például, és akkoriban kevesebben is laktak a földön, persze nem is voltak olyan jó halászeszközök, csak olyan kevés halat haláztak ki a tengerből, amit tényleg megettek ők maguk. Most pedig mindent kihalásznak, annyira kihalásznak, 20 kilométeres hálókat húznak végig a tengeren, hogy egyszerűen azelől nincs menekvés. És kihalásznak az összes felnőtt állatot, amelyik szaporodni tudna, és akkor így utána csodálkoznak, hogy nincs utánpótlás. Az Európában élő állatok, növények nagy része veszélyeztetett. Nagyon sok házi állatfajta is már kipusztult. Vízes élőhelyek elpusztultak, sokat lecsapoltak. És ez a pusztítás, amit mi vagy tudatosan, vagy akaratlanul is végzünk, ez nem ilyen egyszerű, hogy ugye, itt van egy különböző lepkéket ábrázoló szakkönyv, vagy határozókönyv, és akkor amelyik oldalról már kipusztultak a lepkék, azt kitépjük és eldobjuk. Hát nem sok marad a legvégére. Néhány példa a pusztulásra. A szenderek, itt például ez a halálfejes lepke, egy szender, ott középen fölülről a második. Ezek ilyen nagytestű lepkék, éjszakai lepkék, amelyek megállnak a virág előtt, mint a kolibri, és úgy egy helyben pörög a szárnyuk, és úgy szívják ki a nektárt. Hát most már csak kacsafarkú szendert lehet látni gyakorlatilag. Az én nagyapám lepkéket gyűjtött hobbiból, mérnök volt különben, lepkéket gyűjtött hobbiból, és a 30-as években egyetlen este lámpák körül fogott 8 különböző szenderfajt. Egyetlen este. Hát én életemben nem láttam 3 vagy 4-nél többet most már. Az utóbbi évtizedekben ezek nyom nélkül eltűntek. Észre se vesszük persze. De azért az idősebbek még emlékeznek rá, hogyha a természetben jártak, mennyi lepke volt régen, és most mennyi van. Nagy ritkán egy-egy ilyen fehér répalepkét vagy káposztalepkét lehet látni, de szinte alig-alig jelenik meg más lepke. Mezei pacsirta. A gyerekkoromban énekelt a szántóföld felett a mezei pacsirta, most is énekel. Csak akkor 20 énekelt egy nagy tábla fölött, most meg 2. És amíg utolsó 2 is el nem tűnik, addig nem veszük észre, hogy már a 90%-a eltűnt, de 2 még énekel, és még mindig halljuk a pacsirta hangját, addig még nyugodtak vagyunk. Akkor veszük észre, hogy nagy baj van, amikor az utolsó 2 is eltűnik. Szóval ezek olyan fokozatos, lassú változások, hogy nehéz nyomon követni, vagy a túlzok. A második világháború előtt ugye a természetvédelem egyik vezér madara, amit meg akarunk őrizni itt a Kárpát-medencében, ez a 16 kilóig megnövő madár itt a képen. A második világháború előtt még 12 ezer túlzok volt. A szigorú védelem, hát akkor még vadászták is. És a 70-es években volt még 3000, akkor védetté nyilvánították, és a védelem ellenére lecsökkent olyan 900-ra körülbelül, most olyan 1000, vagy kicsit több, mint 1000 van. Bálnák. A nagybálnák vadászatát betiltották már 50 éve, mert addigra kilőtték szinte az összeset, majdnem az összeset. Most nagyon-nagyon lassan nő a számuk a nagybálnáknak, de Japán például évente 2000 bálnát kilő, és a boltokban bálnahúst árulnak, meg receptkönyveket árulnak bálnahúsra. Ők kutatási céllal lövik ki ezt az évi 2000-et. Legalábbis azt mondják. A tigrisből is 3 alfaj már eltűnt, ki tudja, hogy meddig tart a többi. Orrszarvú utolsó darabok, ugye mindenféle ilyen kínai kuruzsás miatt, a tülke miatt lelövik őket, de sem lehet megállítani. Egyre többet adnak azért a most már az orrszarú tülköket a múzeumokból ellopták. Már a budapesti természetvédelmi múzeumban is betörtek, és onnan is ellopták az orrszarú tülköt, ami ott volt, mert annyit adnak érte ezek az őrült babonás kínaiak. 122 trópusi kétéltű pusztult ki 30 év alatt. Ezek főleg ilyen kis békák, szalamandrák, gőték, ilyesféle, főleg békák. És most egy nagy kutatást indítottak az elmúlt néhány évben, és a 122-ből 3-ból még találtak néhányat. Úgyhogy csak 119 pusztult ki. De azokon a területeken, ahol kipusztultak ezek a békák, ott a malária az rohamosan elkezdett terjedni. Kiderült, hogy azok a békák, amikor még sokan voltak, akkor megették a malária szúnyogokat, és ezért nem tudott terjedni a malária, szóval ők... Ez a természetnek egy ilyen ingyenes szolgáltatása volt, hogy a békák visszatartották a betegségek terjedését. Ősgyep. Hát mi az az ősgyep? Az ősgyep az nem füvet jelent. Az ősgyepben több a virágos növény, mint a fű. Ilyet kevesen láttak, gondolom, vagy ritkán lehet ilyet látni, ahol mondjuk több száz éve nem csak haszáltak meg, legeltettek, de nem szántották föl a területet. Az Alföldön kunhalmokon maradt meg, jó néhány kunhalmon maradt meg ilyen nagyon jó löszpusztai vegetáció, vagy árvalányhajas rét, vagy hasonlók. És az ősgyepben 50-60-80 különböző növény él egymás mellett. De nem csak növény, hanem ezekhez a növényekhez kapcsolódik nagyon sokféle lepke, például ezek a lepke hernyók, ezek borzasztó válogatósak, és egy-egy lepke fajnak a hernyója, az csak egyféle növényt rág, és a másikat nem szereti. Úgyhogy egy nagyon változatos élővilág a hangyáktól kezdve a különböző bogarakon át egészen a madarakig, vagy emlősökig él egy ilyen ősgyepben. Mi mit csinálunk ezzel sokszor? Ugye a jobb oldalt direkt oda tettem a praktiker alatt. Ugye az a kép is, hogy fölül összességében kékes, mint a baloldali, alul meg összességében zöldes, de ebben nem 60 féle növény van, vagy 80 féle, hanem egyetlen egy növényfaj, az a sportpázsit fű, amit oda elvetettek, és ebben gyakorlatilag nincs élet. Valószínűleg lehet, hogy még hangya sincsen, de aztán ilyen vakontól a lepkékig, hát semmi. Ez majdnem olyan, mint egy betonfelület, csak zöld színű. Élni él, fotoszintetizál, de a biológiai sokféleség az eltűnt. Most sajnos nagyon sok ilyen őzgyepet felszántottak, éppen még most a privatizáció után, tehát az utóbbi 20 évben a Duna-Tisza közén Kecskeméttől délre voltak nagyon értékes ilyen változatos ősgyepek nagy élettel, és a privatizáció után, mert ezeket megkapta valaki, aki nem is értett a gazdálkodáshoz, sokat most szántottak föl, és tettek tönkre, és hogyha egyszer felszántják az ilyet, hát azt mondják az okos tudósok, hogy 400 év alatt alakul ki egy ilyen legalább. Most, hogyha felszántja, és látja, hogy egy év alatt nem terem rajta semmi, mert olyan száraz gyep volt, hogy azzal nem lehet mit kezdeni, utána begyepesíti mondjuk Európai Uniós támogatással, rávet egyféle fűnek rávetél magját, akkor oda visszatelepülni se tud már, mert már környező szántóföldek már le vannak gyomírtózva évtizedek óta, visszatelepülni se tud honnan ilyen gazdag növényzet, mert már a környéken nincs, ami visszamenjen oda. Mondjuk az, ha a szél fújja a magját, akkor se. Csak nagyon távol van a következő ilyen. A vegyszeres rovarírtásról már kicsit beszéltem, ugye minden szántóföldet, minden kiskertet, hát tisztelt a kivételnek, de nagyon sokan lepermetezik. Mi Budakeszire költöztünk ki, ugye most már 11 éve, ott is egy teljesen jó szándékú, kedves szomszédunk van, közgazdász, bemegy egy-két hetenként a kertészboltba, és akkor mindig ajánlanak neki ilyen permetezőszert, olyan permetezőszert, hetenként, két hetenként végig permetezi a kertet. Jól megy az üzlet, hát ez üzlet persze, de ott egy szál élőlény nincs abban a kertben. Mi nem permetezünk, nálunk még sáskák ugrálnak, meg béka is van, meg gőte, meg egyebek a kertben, ami ott nincs. De a vízparton, ugye Balaton mellett írtják a szúnyogokat. Potyog le a lepke, méhek, mindenféle zengő legyek és egyebek, és a szúnyogokból mindig marad annyi, hogy jövőre is legyen elég szúnyog, de a többi az alig-alig jön vissza. De hát sokan nem is szeretik a rovarokat. Ugye végül is lehetne rovarok nélkül élni. A lakásban pláne nem tűrjük meg a rovarokat. De miért is ne lehetne rovarok nélkül élni? Csak abban nem gondolunk bele például, hogy a rovarok porozzák be a termést, vagy a terményeink virágjait, tehát a gyümölcsfákat, a zöldségeket, napraforgót, repcét. És hogyha nincsenek rovarok, akkor ezt mi magunk nem tudjuk megcsinálni helyettük. Tehát Kínában vannak már olyan agyonmérgezett területek, ahol a kis kínaiak csak úgy tudnak valamit termeszteni, hogy mennek egy ecsettel, és ecsettel mennek virágról virágra, és ők porozzák be a növényeket, mert különben nem lesz termés, mert hogyha nincs beporozva, akkor... Szóval ez egy őrület, idáig nem szeretnénk eljutni sehol a világon máshol, és ez csak egy őrült rossz példa. De mi otthon is, vagy én otthon is csináltam már ilyet, hogy virágzott a gyümölcsfa, és nem jöttek méhek, és egyik virágról a másikra így átvittem virágport, és sokkal jobb lett a termés abban az évben. Szerencsére most megint méhészkedik legalább két ember a Balcóiknál is, meg még egy másik, úgyhogy méhészkednek megint Budakeszin, és most vannak méhek újból. Hát ez egy kis játék annak a szemléltetésére, hogy ha a fajok sokféleségéből egy területen elveszünk egyet vagy kettőt, akkor mi történik? A fajok elvesztésének modellezése. Ez egy amerikai professzor bácsi, aki azon töri a fejét, hogy tudja ezt szemléletessé tenni, és ő küldte ezt a játékot. Összesen hány háromszög látható, ha 9 kicsi háromszöget kötünk össze az oldalával, átfedés nélkül? Hát meg lehet becsülni, hogy hány. A kedves testvérek is ki tudják számolni valószínűleg, hogy hány, ha lehet nagyobb háromszöget is nézni, tehát az egészet egybe az is egy háromszög, meg a fele is egy háromszög, bal oldalt, jobb oldalt meg fölül, hogy hány háromszög ez összesen. Annál még több. 12, hát még egy kicsit több. 13. Összesen 13 különböző méretű háromszöget lehet megtalálni. Hány háromszög marad, ha a kicsi háromszögek közül egyetlen egyet eltávolítunk? Ha egyet elveszünk, akkor ugye annak az oldala az már kapcsolódna egy másikhoz, amelyik szintén megszűnik, hogyha azt elvettük. Szóval attól függ, hogy melyik kis háromszöget vesszük el, a 13-ból 9 vagy 7 darab marad. És a lényeg az, ahogy a természetben is, ott a fajokat jelképezve, hogyha egyet elveszünk, nem egyel csökken a számuk, mert össze vannak kötve egymással. Ha egy kiesik, rögtön 5-3 szöggel lesz kevesebb. És a fajok sokkal jobban függnek egymástól, mint a háromszögek. Ugye pontosan tudja mindenki, hogy az egyik eszi a másikat, a másik a harmadikat, a harmadik a negyediket, és az ötödik meg az elpusztultnak a testét eszi meg, és akkor megy a körforgás. Szóval Isten nem csak állatokat, növényeket teremtett, hanem a természeti törvényeket is megteremtette Isten, hogy az így ilyen rendszer szinten csodálatosan működjön. Tehát rendkívül nagy hiba azt gondolni, hogy egyetlen faj önmagában lehet veszélyeztetett. Egy faj elvesztésével elkerülhetetlenül elveszítünk sok másikat is. Most képzeljük el azt, hogy az egyik közepes méretű háromszög jelenti a mi fajunkat, az embert. Egy-egy kis háromszög eltávolítása gyakran okozza az embert jelképező közepes háromszög megszűnését is, mert egyik oldala már hiányos lesz. Ha egy kis háromszöget elveszünk, eltűnik a közepes méretű is. Képesek vagyunk akár az összes háromszöget megszüntetni, ha a három kulcsfontosságot vesszük el a rendszerből. Így egyetlen épp háromszög sem marad. Szóval a természetben is tudunk olyan pusztítást végezni, hogyha a legfontosabb fajok eltűnnek, akkor összeomlik a rendszer, mert akkor nem lesz, ami az egyiket egye. Vagy ugye vannak ilyen példák, hogy Ausztráliában elkezdtek legeltetni, oda vitték a birkát, ami nem élt ott, és hatalmas területeken legeltettek, és egy darabig legeltettek, aztán nem értették, hogy van ez, hogy a trágya elborítja a legelőt, és már alig van fű, és mindenhol trágya van, és ahonnan hozták a birkákat, ott már szinte nincs is trágya a legelő, mert az ott eltűnik. És akkor hívták a biológusokat, nagy felhívás volt, hogy hát mi a baj, és oldják meg. Kiderült, hogy Ausztráliában nem volt olyan galacsinhajtó, mint az a Szent Scarabeus, vagy annál kisebb akármelyik galacsinhajtó bogár, amelyik a trágyába teszi a petéjét, és abban nő föl a lárvája, és azt teszi meg. És végül is aztán úgy oldották meg, hogy Afrikából vittek egy galacsinhajtó bogarat Ausztráliába, és ott szabadon engedték, és akkor az a galacsinhajtó bogár elkezd enni a trágyát, és akkor helyreállt a rend, és nem tűnt el a fű, amit a birkák ettek. Szóval hihetetlen összefügg mindennel, csak ez akkor derül ki, amikor belenyúlunk valahol a természetbe. Mit tehetünk? Hát itt sokféle javaslat jöhetne. Igazából magát a gazdálkodás alapelveit se ismerik már a gyerekek. A feleségem, ugye a biológia tanár gimnáziumban, hát ő is sokszor azt látta, hogy a gyerekek a cseresznyét is már csak a rekeszből ismerik, és nem ismerik a cseresznye falevelét, meg a törzsét nem ismerik meg. Úgyhogy úgy is szokta kezdeni az oktatást, amikor megkap egy osztályt. Hát itt a Bármadarban jól lehetett ezt csinálni, hogy be kellett körbevitte a gyerekeket a kertbe, megmutatta, hogy mi micsoda, meg kellett tanulni a fákat, és utána beszámolni belőle, és akkor plusz 5-öst kapott az, aki még a latin nevét is tudta, de be kellett számolni mindegyik gyereknek azokból a fákból, ami ott legalább elérhető volt. Tehát a mezőgazdasági tudás, az a régi paraszti gazdálkodói tudás, az elvész most sajnos. Már a TSS-ítés idején veszett sok belőle, de most különösen nagyon vészel, és Erdélyben, meg ilyen eldugott helyeken van még inkább. Még a nyírség Írségben például jobban megvan, mint az ország többi részén, de ez most vész el, és a fiatalok elmennek a városba, és nem fogja tudni senki igazán azokat a mesterfogásokat, amit az egyszerű gazdálkodó emberek hihetetlen nagy tudást halmoztak föl az évszázadok során. Ökológiai természetvédelmi alapokat kell oktatni. Szóval tényleg csak azt fogja megbecsülni, vagy védeni egy gyerek, akár felnőtt fejjel is később, amit megismert és megszeretett előtte. Szóval amit nem ismer az ember, azt nem fogja védeni. A mai fiatalok ugye a plázákban nőnek föl, és még azt kérik, hogy legyen még több pláza, mert nincs elég, mert ők oda járnak haverkodni, meg ismerkedni, meg barátkozni, meg az időt eltölteni, hogyha nem otthon a számítógép mellett ülnek, és a plázák folyosói milyen növények vannak? Hát sokszor műanyagból készült növények. A közelebb megy az ember, látja, hogy zöld, de műanyagból, műnövény. Hát így nem fogják megismerni a természetet. Fel kéne építeni újra a falu közösségeket. Hát azt szisztematikusan szétrombolták sajnos. Régen az nagyon erősen az egyházakhoz is kötődött, meg egymáshoz. Nagyon jó összetartó falu közösségek voltak, és megszűntek. Ne a nagy birtokot, hanem a kis gazdaságokat támogassuk. Hát sajnos most is egy-két hetenként jelenik meg olyan cikk, hogy azt mondjuk, hogy támogatjuk a kis gazdaságokat, de azért az állami bérbe adott földek azok a nagybirtokokat növelik, sajnos. Helyi termelést, kiskereskedelmet kéne támogatni, és egyszerűen betartani a jogszabályokat. Ilyet nem tudom, miért írtam ide, mert ugye egy jogállamban ilyet nem kéne ideírni, de ha rendesen betartanánk a jogszabályokat, az is nagyon sokat segítene. Vannak aztán olyan növények, állatok, amelyek nem is élnek máshol, csak mondjuk Magyarország területén. Ilyen szikes, löszpusztai, homokpusztai növényzet, dolomit sziklagyepekhez kötődnek benszülött növények, állatok. Például a dunai szegfű, vagy a rákosi vipera, csak a Kárpát-medencében él, itt is már alig van belül egy-kettő. Ez olyan kisméretű vipera, ilyen picike, hogy halálos viperamarás soha nem okozott még, tudomásom szerint. Viszont akik terráriumban állatokat tartanak, azok nagy pénzeket adtak érte, és rendszeresen ide jártak Magyarországra cseh, meg német ilyen terroristák, nem terroristák, hanem terroristák, akik összegyűjtötték ezeket, és eladták nyugaton, és alig maradt belőle. A pilisillen az is egy szép kis növény, itt Pilis Szent Ivánnál él a néhány domboldalon, és sehol máshol a világon. Az agrobiodiverzitás is egy gazdag örökség. A régi magyar tájfajták, ezek olyan genetikai változatosságot képviselnek, amely, hogyha itt időjárás változás lesz, vagy már van is valamennyire, akkor ezekhez lehetne visszanyúlni, és ezekből kialakítani olyan fajtákat, amelyek jobban bírják azt az újabb klímát. De a régi tájfajták nagyon nagy része már elveszett. Most van egy olyan mozgalom, és a különböző egyházak ebbe önként és lelkesen beszálltak, hogy paplakok kertjeibe, meg parókiák, vagy máshol ilyen plébániák kertjeibe ültessenek régi tájfajtákat megint, hogy valahol megőrizzük ezeket, és akkor azokat ott gondozzák. Őshonos házi állatfajtáink, ezek sem élnek máshol, csak itt. És végül is a nemzeti parkok próbálják leginkább ezeket megőrizni. A házi bivaj nincsen közte, tehát az is egy ilyen régi hagyományos állat, amiből az utolsó 40 darabot küldték volna Vágóhídra valamikor 50 évvel ezelőtt, és akkor egy éjszaka alatt kellett megmenteni, néhány lelkes ember megmentette azt a 40 fős bivaj gulyát a Vágóhídtól, és azóta most a nemzeti parkok tartják a bivajokat is egy pár helyen. Ugye mocsaras vizes területek legeltetésére kitűnő. A Vida Gábor professzortól van egy idézet itt, hogy mire van egyáltalán ez a biodiverzitás. A természet rugalmasságának, önfenntartó állapotának biztosítása. amely révén az emberi életkörülmények is stabilak maradhatnak. Különös tekintettel az élelmiszertermelés feltételeire. Hát igen, itt bele lehet gondolni abba, hogy a talajban is milyen élet van. Nem látjuk, mert ránézünk a földre, és legfeljebb egy vakontúrás látunk, ahol még van vakond, vagy eső után az előjövő gilisztákat. De a talajban nagyon nagy élet van, és hogyha azt vegyszerekkel tönkretesszük, akkor nem fognak fejlődni a növények például. Na, ez ugye csak egy vicc. Vagy mondjam is, hogy el tudják olvasni. Egy másik bolygó kérdezi a Földet, mi történt veled? Rosszul vagyok. Mitől vagy beteg? Homo sapiensem van. Az nem baj, hamarosan elmúlik. Szóval az ember most már ott tart, hogy képes kipusztítani magát is, nem csak a Földön lévő élővilágot, mert már többszöröse. Szóval atombombából is már olyan tartalékok vannak, hogy többszörösen ki lehetne pusztítani a Földet. Szerencsére még nincs olyan őrült, aki megnyomja a gombot egyelőre. De hát remélem nem is lesz. A kutatók szerint a természet elég hamar kiheverné az emberiség kipusztulását. De hát Isten valószínűleg nem így gondolta a teremtéskor, hogy az ember óemberi természete saját magát fogja kiirtani. Külön fel szeretném hívni a figyelmet arra ezen a képen, hogy a földgolyó, ugye ez űrhajóról készült felvétel, a földgolyó jobb alsó részén lehet látni egy vékony, világos kék csíkot a földgolyó peremén, az a levegő réteg, ami ennyire látszik, hogy egy ilyen almahéj vastagságú réteg van a Földön, és attól fölfelé ugye már levegő sincs. Befelé a föld mélyén magma van, iszonyú magas hőmérséklettel, ami ugye a vulkánokban kitör, abban élet nincsen. Fölfelé, hogyha magas hegyekbe megyünk, mondjuk 6000 méter fölött már gyakorlatilag élet nincsen. Úgyhogy ez egy rendkívül vékony héj, vagy réteg a földgolyón, egy nagyon sérülékeny, vékony valami, ahol egyáltalán létezhet élet. Ezt csak azért mutatom, hogy ilyen perspektívából látszik csak, hogy mennyire sérülékeny. Mert ugye ilyen távolságból semmi élőt nem látni, de azt tudjuk, hogy mennyire kis terület az, ahol egyáltalán lehet élet. Na, ez a rántott húsos kép. A jobb oldalon van egy furcsa, ilyen pókhálószerű ábra. Ez a Nature című híres tudományos folyóiratban jelent meg 2009-ben, és azóta nagyon sokan idézik. Egy kutatócsoport megpróbálta, elkezdte kiszámolgatni, hogy a Föld golyónak hol vannak a határai. Tehát a Föld az általunk okozott károsodásait mennyire tudja, vagy nem tudja, vagy meddig tudja még kijavítani, vagy mi az a határ, amin túl már nem tudja kijavítani. És akkor itt a bal alsó piros fölött kezdem. Az atmoszférában lévő apró részecskék, ilyen lebegő részecskéket nem tudták meghatározni, hogy az mennyi. Tehát ami mondjuk a dízelautók füstjéből kijön, és annyira apró részecske, olyan apró por, hogy nem ülepszik le a földre, hanem száll a levegőben, és az emberek belélegzik, és az ember tüdejében viszont ott tapad. A kémiai szennyezettséget azt se tudták rendesen számszerűen kifejezni. Különben a zöld középső kör az, ami belül még a föld ki tudja javítani magát. A klímaváltozás az, ami már túl van ezen a határon, hogy a Föld saját magát ki tudja javítani. Ugye mindenki olvashatja azt, hogy az Antarktisz körüli jég elolvad, és Oroszország rá akarja tenni a kezét arra a tengerre, mert ott a tengerfenéken is ásványi kincsek vannak, meg hajózható most már az északi tenger, ami régen fagyott volt. De hát Magyarországon is nőtt a hőmérséklet. Az átlag hőmérséklet néhány évtized alatt fél fokkal nőtt. És ez nagyrészt az emberi tevékenység, tehát a rengeteg fosszilis tüzelőanyag elégetése miatt van. Mert fölfűtjük a földet, és az üvegházhatású gázokat termelünk persze hozzá, ami meg visszaveri a föld hőjét, ami a napsugárzásból jön be a földre, és akkor visszaverődik. A fél fok, azt mondhatnánk, hogy a fél fok az semmi. Tulajdonképpen meg se érezzük. De hogyha belegondolunk abba, hogy ez nem úgy egyszer fél fok, hanem minden egyes napon fél fokkal melegebb van, akkor azt olyanokkal lehet szemléltetni, hogy ez mit jelent, hogy én például nagyon szeretem a mezei tücsköt. Szeretem hallgatni a hangját, és gyerekkoromban a mezei tücsök, az május 4-e, 6-a körül kezdett szólni. Ugye amikor az utolsó vedlése van a tücsöknek, akkor kinő a szárnya, és akkor a szárnyat így fölhajtja a háta fölött, és dörzsöli egymáshoz, és akkor pirreg, úgyhogy pri. De most már az utóbbi években nem május 4-e, 6-a körül alakulnak át a tücskök, hanem április 26-27-e körül megszólalnak a tücskök. Tehát ez a naponta csak egy kicsit több, nagyobb hőmennyiség, az már azt okozza, hogy hamarabb kifejlődik a tücsök, és hamarabb átalakul, és hamarabb lesz belőle hangot adó felnőtt tücsök. Most ez miért baj? Ez ugye önmagában nem lenne baj, de olyan bajokat generál aztán, hogy a rovarok hamarabb kifejlődnek, meg eltűnnek tavasszal, a költöző madarak később érkeznek, és amikor a fiókáikat etetik, akkor már az a rovar már túl hamar lement, vagy túl hamar elpusztult a felnőtt, kifejlett rovar, amit ő megetetne a fiókáival például. Szóval ilyen rendszer szintű hibákat okoz ez a fölmelegedés, amiben úgy nem nagyon gondolnak bele, vagy senki se gondolt bele eddig. És most kezdik ezeket kutatni. Az óceán savasodása. Ugye azzal, hogy nagyon sok széndioxid termelődik a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből, azt a csapadék lehozza föntről persze, és a sok széndioxidot megköti. Ez azt jelenti, hogy az óceán az egy ilyen nagyon híg szódavíznek fogható föl, a többlet széndioxidot hozza le a csapadék, és akkor egy kicsit savasabb lesz. Na de hát ez miért baj? Megint csak miért baj? Azért például, mert a korallszirtek, azok mészkőből vannak, a korallállatok építik föl a mészvázat. Ha egy enyhén savas közegbe kerülnek, az szétmálasztja, föloldja a meszet, ugye? Úgyhogy látszólag nem baj, de a korallszirtek rohamosan pusztulnak emiatt, ahol egy nagyon egy csodálatos élővilág van. Hát a korallszirti halakat lehet látni mondjuk az állatkerti akváriumban legközelebb itt Budapesten. Tényleg színpompás, gyönyörű élőlények sokaságát teremtette ott Isten. És ezek eltűnnek, sorba szűnnek meg ilyen helyeken, aztán különösen nagy a fajpusztulás a korallszirteken meg a esőerdőkben. És csak azért, mert több a széndioxid a levegőben. A magas légköri, tehát ilyen 25 kilométer magasan lévő ózon, ugye olvastuk, hogy lyukad az ózon réteg. Az ultraibolya sugárzás keresztül jön sokkal nagyobb mennyiségben, az ózon védte ki a földre beérkező túl sok UV-sugárzást, emiatt aztán bőrrák sokkal gyakoribb lett most. És ez az egyetlen, amit már világszerte rendelkezésekkel visszatudták egy kicsit szorítani. A freongázokat, amelyek az ózont tönkretették, azt kitiltották. Most már a hűtőszekrényben nem freongáz a hűtőfolyadék, és nem is szabad ilyet gyártani, vagy használni. És már van hatása, és már alakul vissza az ózonréteg, és már nincsenek akkora ózonlyukak. Úgyhogy ez az egyetlen, amit sikerült visszafordítani eddig. Nitrogénciklus. És a foszfát, igen. Hát mindegy, ez a műtrágyák gondja, de ezt nem akarom nagyon részletezni. A foszfát készlet is kifogyóban van a földön. Úgyhogy a németek már azt kutatják, hogy a szennyvízből hogy tudják visszanyerni a foszfátot, mert véges a készlet, és egyre drágább, és már megvan rá a megfelelő technológia, csak még drága, de előbb-utóbb megéri majd. Viszont a legnagyobb piros csík, ez a biodiverzitás vesztése, és azt nem tudjuk visszafordítani. Szóval ami kipusztult, az kipusztult. És ami az emberi tevékenység miatt pusztult ki, az meg pláne külön szégyen. Hát 2009-ben pusztult ki a kínai folyami delfin, ami nem egy bolha méretű állat. És építettek a kínaiak a folyóra három nagy gátat keresztbe, ugye földúzasztották, jól el is szennyezték, mert ugye azért is tudnak olyan nagyon olcsón termelni a kínaiak, mert a környezetvédelemre nem költenek. De ilyen állatok, amelyek soha vissza nem hozhatók, pusztulnak ki közben. A rántott hús meg azért van itt, mert ugye a húst, az emberek többsége szereti a húst. Hát én is szeretem a húst, de ahhoz, hogy húst tegyünk, az sokkal, sokkal többet károsít a föld összélő világán például, mint hogyha növényi táplálékot eszünk. Szóval sokkal több vizet kell felhasználni ahhoz, hogy marhát tartsunk, mint hogy szántóföldi növényeket termesszünk például. Úgyhogy azzal is tudnánk tenni a földért, de akkor nem egy ember, hanem nagyon sok embernek kéne elhatározni, hogy például kevesebb húst teszik. Mi várható? 20 év alatt akár 10-20% terméscsökkenés is várható a klímaváltozás és aszály miatt. Az aszály ez már most is gond. Élelmiszer drágulás. Persze a szegényeket sújtja, mert a gazdagok nem költenek annyit élelmiszerre. És lesz-e egyáltalán elegendő? Az is kérdés. A föld népessége 50 év alatt megkétszereződött és tovább nő. Tehát amit a föld nekünk nyújt, vagy a földnek az eltartó képessége az ugyanannyi maradt, vagy ugyanakkora maradt. Ugye az körülbelül a 20. század elejéig alig nőtt a föld népessége évszázadokon keresztül, csak alig-alig nőtt egy egész kicsit. Voltak járványok, mindenféle sanyarú sorsú évtizedek, századok, sok háború, és a föld népessége nagyon-nagyon lassan nőtt. És most az utóbbi 60-70 évben rohamosan elkezdett nőni a föld népesség, és a földnek az eltartó képessége egyáltalán nem nőtt közbe. Úgyhogy egyre több emberre osszik szét amit egyáltalán tudunk termeszteni például. A tengerek túlhalászásáról beszéltem, igen, vegyszerezés elsivatagos. Az édesvíz készlet is csökken, hát ez külön gond. És a klímaváltozással is összefügg. Szóval Indiában például az édesvíz az szinte csak a Himalájából jön, az olvadó gleccserekből, de annyira fogynak a gleccserek, hogy néhány évtized alatt már csak fele annyi gleccser lesz, és a lakosság közben már az 1 milliárdnál tart, hogy előbb-utóbb túl kevés édesvíz lesz, és túl sok ember, úgyhogy ivóvíz nem lesz elég egyes területeken sajnos. Ezt már előre lehet látni. Élelmiszert kevesebb műtrágyával kéne termeszteni. Csomagolóanyagokat csökkenteni kéne. Ugye a tendencia a boltokban épp az ellenkezője. Duplán, triplán van becsomagolva, vagy mindenféle színes reklámokkal. Helyben termesszünk. Ugye mindenki látja, tavasszal, márciusban lehet körtét kapni a boltban, rá van írva, hogy Chiléből hozzák. Hát Chiléből megéri repülővel idehozni a körtét azért, hogy itt néhány ember, aki nem bír lemondani a körtéről, körtét ehessen. Szóval ez egy őrültség tényleg. Ezt meg kéne állítani. A termésnek egy nagyon jelentős százaléka, hát van, ahol csak 15, van, ahol 50%-a tönkre megy. Kártevők miatt, a rossz tárolás miatt, a trópusokon aztán különösen rossz a helyzet, nem tudják. Esik rá az eső, akkor az kész, megpenészedik, és bizony nagyon sok ételmaradékot mi magunk is kidobunk. Úgyhogy közben ezrek halnak meg naponta éhen. Ez más kérdés, hogy nem tudjuk oda szállítani a szállóvezetbe a kenyérvéget, de valamit meg kéne próbálni tennünk nekünk is. Nem a termelést kéne növelni, nem is lehet igazából egy bizonyos határon túl, hanem a hulladékot csökkenteni. Ugye Kínában csináltak ilyen kísérletet, hogy a műtrágya mennyiséget megkétszerezték a szántóföldön, és akkor nézték, hogy mennyivel több lett a termés. Hát 10%-kal lett több a termés, amikor 100%-kal növelték a műtrágya használatot. Akkor még adtak még egyszer annyi műtrágyát, akkor már 200%-kal növelték a műtrágyát, akkor még 5%-ot nőtt a termés. Szóval egyszerűen nincs arányban a kettő egymással, úgyhogy inkább kevesebb műtrágyával kéne, és kevesebb környezetterheléssel, megszennyezéssel termeszteni. kevesebb húst, tejterméket, több gabonát kéne enni. Hát nem tudom, hogy ki az, aki ezért 2-3 húsmentes napot hetente önként bevállal. Önként, tehát minden kényszer nélkül, feltéve, hogy meg is tudná fizetni a húst, és hogy akkor is nem eszik minden nap húst. Úgy mellesleg még egészségesebb is. Én nem vagyok vegetáriánus, én is szeretem a húst, de azért nagyon sok húst én sem veszem, de még egészségesebb is. Ugye az ízületi fájdalmattól kezdve a magas koleszterin szintig mindenféle, meg szívinfarktusig menően azért sok mindent a túlbőséges zsíros húsos ételek jelentik, vagy okozzák áttételesen. És azt is érdemes meggondolni, hogy elfogadnánk-e a kisebb áruválasztékot. Hozzá vagyunk szokva, hogy joghurtból 23 féle kapható a boltban, mindenféle engedélyezett rákkeltővel színezve, meg nem tudom micsodával. Na, itt most, igen, felelősek vagyunk a környezetünkért, itt most lesz egy, ja, ez a velencei nyilatkozat, ott lent apró betűkkel ott van, az egyik az II. János Páltól van, pápától, és a másik a Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárkától. Ugye a hívő embernek kiemelkedő szerepe van az erkölcsi értékek kinyilvánításában és az emberek környezeti tudatosságra való nevelésében. Isten előtt felelünk a teremtett világért, ez kicsit másképp megfogalmazva. És a másik meg, hogy nincsen túl késő. Isten világának hihetetlen gyógyító ereje van. Egyetlen nemzedék, egy emberöltő elég, hogy a földünket gyermekeink jövője felé fordítsuk. Isten segítségével és áldásával kezdődjék ez a nemzedék most. És akkor itt röviden még egy kicsit a fenntartható fejlődésről. Erről elég sokat hallunk, és nagyon, szóval sokféle szakmában másképp használják ezt a szót. A közgazdászok a fenntartható fejlődést ezt úgy gondolják, hogy, és az emberek többsége, hogy akkor úgy fejlődik a gazdaság, és akkor egyre többet termelünk, és ugye az egyik volt kollégámat szoktam idézni, aki azt mondta, hogy a fejlődés szinonimája a betonozás. Szóval nagyon sokszor tényleg a fejlődés szinonimája a betonozás, kicsiben is, meg nagyban is. Akár az udvar, az öt pázsit lebetonozásától egészen az autópályákig, meg a nagyipartelepekig. Szóval a fenntartható fejlődés az lenne, hogy úgy őrizzük meg a Földet, hogy a következő generációk is ugyanennyit kapjanak belőle, az már mint a szolgáltatásaiból. Hát az ökológiai szolgáltatásokról nem is beszéltem, de a kedves, nem tudom, órát nem is néztem, de kicsit elment az idő, de a kedves testvérek, nem tudom, hogy belegondoltak-e olyanba, hogy az erdőben miért nincs 30 méter vastag avarréteg. Ugye minden évben lehull ennyi avar, következő évben már ennyi lenne, azután évben ennyi. Hát mi történik azzal az avarral? Nem is látjuk, és mégis eltűnik. Mert megeszik a giliszták, elbontják a gombák, megeszik ilyen egész apró ilyen milliméter vagy 2 milliméteres apró rovarok, azt teszik. Nem is látjuk őket, belerúgunk az avarba, az nem is látszik így 2 méterről már. De ez is Isten csodálatos műve, hogy ezt is szóval ezt a körforgást megteremtette. Ugyanígy ingyen kapott szolgáltatás, például az ivóvíz tisztítás. Ugye egy budapesti ivóvíz egészen kiváló minőségű, jobb, mint a müncheni csapvíz. És az a parti szűrési kutak, ugye a Duna mentén végig vannak, vagy 800-an itt, és a 800 parti szűrési kútnak az aljában így oldalra ilyen luggatott csövek mennek különböző irányokba a sóder ágyba, és a Duna vize átszűrődik ezen a sóderen, és annyira tiszta, hogy se baktérium, se vírus nem megy át rajta. Pedig bárki mondhatná nyugodtan, hogy hát a kavicsok között miért nem lehetne, hát bőven átfér. Persze, hogy átfér. Ugye hát a legnagyobb létező sejtek azok akkorák, hogy éppen hogy csak látni szabad szemmel, és a sejthez képest a A baktérium az annyival kisebb, hogyha egy sejt mondjuk egy családi ház méretű lenne, akkor a baktérium az egy autó méretű, és a vírus mellette egy teniszlabda méretű lenne. Úgyhogy a baktérium meg vírus az gond nélkül átmenne a kavicsok között a vízzel, és hogy lehet az, hogy mégis kiszűri? Hát úgy szűri ki, hogy a kavicsok felszínén egy élő réteg van, egy olyan kocsonyás réteg, amiben rengeteg egysejtű állat lakik, ilyen papucsállatkaféle, csirulós, meg amőba, meg ilyen egysejtű állatok, nem is lehet látni őket csak mikroszkóppal, és azok ezzel foglalkoznak, hogy a kórokozó baktériumokat, meg vírusokat megeszik a vízből, úgyhogy ha van legalább 45 méter a Dunától a kútig, akkor ott még vírus sem megy át. Úgyhogy ezek olyan csodálatos dolgok, amiket Isten teremtett, de ezeket most ilyen ökológiai szolgáltatásnak hívják, amiket ingyen kapunk, és nem is tudunk róla, de például egy vegyszeres szennyezéssel el lehet ezeket úgy, szóval ki lehet pusztítani ezeket az egysejtőeket, és akkor rögtön nem szűr a rendszer, és akkor jönne az, hogy valamilyen membrán szűréssel kéne megoldani az ivóvíz szűrést, és ezt már kiszámolták, hogy hány száz milliárd forintba kerülne azt kiépíteni emberi erővel, amit így kapunk, csak úgy ingyen. Na, a fenntartható fejlődés most már csak két dia van, úgy emlékszem, vagy három. A fenntartható fejlődés már nem tartható, vagy nem tartható célnak igazán. Az emberek azt képzelik, hogy a gazdagok megtarthatják, amiük van, vagy még kicsit többet is, ugye. Ez alatt a szegények majd elérik a gazdagok életszínvonalát. Mindez a mai rendszer megtartásával el is érhető, a piacgazdasággal és ezzel a politikai rendszerrel, vagy ezekkel a rendszerekkel, és ez sajnos nem így van. A természetnek is, meg a társadalomnak is van valamilyen rugalmassága, hogyha valami sok kéri. Ugye rugalmasság az annak a képessége, hogy egy nagy sok után tovább működhessenek az alapvető funkciók, és az a kérdés, hogy vissza tud-e térni az ökoszisztéma működése egy sok után. És az állóképességet, a rugalmasságot kellene növelnünk. Társadalmi szinten is, meg a természetben is, amennyire tudjuk. Társadalmi hálózatokat kell létrehozni. Aztán elégedjünk meg azzal, amink van, azzal az energiával, azokkal a forrásokkal, és ne vágyjunk többre. És na hát még egy pár gondolat itt, igen. A föld eltartó képessége ugyanaz, vagy mi még csökkentjük is a szennyezésekkel, a szennyező tevékenységünkkel, és a föld lakossága az viszont nő. Na, erről beszéltem már. Köszönöm szépen a figyelmet. Itt vannak azok a zengőlegyek, amelyekről Sátoraljaújhelyen is beszéltem. Ezek a zengőlegyek, ezek úgy néznek ki, mint a darazsak, de nem darazsak, nem szúrnak, viszont rendkívül hasznosak. A lárváik azok a levéltetveket eszik, és amikor szúnyog ellen vagy más rovarok ellen permeteznek, ezek nagyon érzékenyek a vegyszerekre, és az engőlegyek sokkal előbb meghalnak, mint a kártevők. A levéltetvek is megmaradnak, mert az engőlegyek meghaltak, nem eszi az engőlégy lárvája a levéltetvét, és akkor csodálkozunk, hogy a rózsa hogy tele van levéltetővel, és régen meg nem volt annyi rajta. Hát azért, mert azokat írtottuk ki, amelyek megették a levéltetvet régen. Jó, én nem tudom, hogy szokásait kérdésekre válaszolni, de hogyha van egy néhány kérdés, simán, hát nem gondolom, nem fogunk itt ülni éjfélig, de egy pár kérdésre szívesen válaszolok, ha tudok. Ha nem tudok, akkor azt is megmondom, persze. És nagyon jó volt az elején, hogy ezt énekeltük, mert a kicsi fűszálban, óriási tölgyben dicsúj kezed nyomát szemlélheted, hát nem csak abban, hanem nagyon sok minden másban is.
Nem olyan rég ha tértek vissza a Tiszába a Tisza virágok, és ez a cián szennyezés miatt pusztult ki. Most véglegesen visszatértek, vagy pedig alkalmi?
Az ember képes újból kipusztítani őket. Nem. Igazából a cián szennyezés nagyon nagy pusztítást okozott, szóval akkor valami 1100 tonna döglött halat szedtek ki a Tiszából, amit csak egyáltalán kihaláztak ilyen konténerekbe, meg eltették valami lerakóba, de hát nem csak hal pusztult, hanem mindenféle más élőlény is. Ilyenkor az volt az, a kicsit szerencse, a nagy szerencsétlenségben, hogy ez aztán februárban volt, vagy valamilyen télvégi időszakban ez a ciánszennyezés. Tehát akkor, amikor ilyen viszonylag téli nyugalomban vannak a rovarok, és a Tisza virágnak, ami ilyen 11-12 centis óriási nagy kérész, az Európában a legnagyobb kérész, és a legtöbb európai folyóból már kipusztult, csak a Tiszában van, úgyhogy ide járnak csodálni a nyugatiak. Aki a Tisza mellett járt tiszavirág rajzáskor, az láthatta, szóval ilyen tivadaron, vagy nem tudom milyen helyen, ott a híd fölött repülnek ezrével, de csak egy-két napig tart az egész, mert a kifejlett rovar már nem is táplálkozik, csak szaporodik, és utána elpusztul. Szóval ezeknek a lárvája az iszapba befúrva él, és olyan nyugalmi állapotban voltak ezek, és olyan mély lukakban a Tisza fenekén, hogy elzúgott fölöttük néhány óra alatt az a durva ciánszennyezés, és utána tavasszal onnan egy jó részük előjött még, és megmaradt. De különben ilyenkor a mellékfolyókból szoktak még visszatelepülni azok ahol nem károsodott. Mondjuk a Marosban is volt, vagy a Marosban lehet, hogy nem is, de a Körösökben biztosan volt tiszavirág, és akkor a Körösből települ vissza aztán, amíg nem jön a következő szennyezés, de reméljük nem jön. Hát nagyon sokféléről lehetne még beszélni itt, a vörös iszap katasztrófától nem tudom még, de ilyeneknél azt szokta kérdezni az egyszerű jószándékú polgár, hogy hát mit tehetek én ilyen esetben, vagy mivel akadályozhatom én az ilyet meg. Hát még a vörös iszap katasztrófa ellen is lehetett volna olyat tenni, de ehhez valami nagy társadalmi összefogás vagy elhatározás kell, hogy nem vásárolunk dobozos sört például. Mert azért kellett annyira nagyon sok alumíniumot termelni. Régebben annyi alumíniumot termeltek, amennyi mondjuk a repülőgépgyártáshoz kellett, meg egy-két dologhoz, és most meg sokkal többet kell, mert dobozban, alumínium dobozban árulják a sört. És emiatt aztán annyira sok ilyen vörös iszap gyűlt össze, hogy az engedélyezett 10 méteres gátat már 25 méterig magasították, és hát érdekes, a végén átszakadt. Persze, hogy átszakadt. De hogyha kisebb lenne a kereset az alumíniumra, ha mindenki azt mondaná, hogy én pedig csak üveges sört iszom, és utána visszaviszem a boltba, azzal a visszaváltással is persze az külön hasznos, ugye, hogy nem kell új üveget gyártani. Úgyhogy sok szempontból is hasznos, más szempontból is hasznos, és akkor nem lenne akkora igény az alumíniumra, nem nőtt volna akkorára az a gát, nem szakadt volna át. Szóval a kisember is tehet ilyet, de egy ember egymaga, nem, egy fecske nem csinálta azt, szóval akkor ezt el kéne határozni, hogy már pedig mostantól nem veszünk dobozos sört. Például. Ez nem bután hangzik, de...
Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogy ezt nem lehetne egy kicsit reklámmal, vagy egyáltalán tudatosítással hát ezt terjeszteni. Tehát én el sem tudom képzelni, hogy egy óvodában, egy általános iskolában mit tudnak erről a gyerekek, mert szerintem ott kellene kezdeni, sőt ott kéne kezdeni, hogy az óvónőket meg a tanárnőket erre kiképzik. Tehát ez egy olyan nagyon nagy ívű, koncepcionális kérdés lenne, hogy ezt egyáltalán tudatosítsák.
Igen, köszönöm. Ez nagyon jó ötlet. Természetesen az oktatásban ezt óvodától be kéne vezetni a környezettudatos szemléletet, hogy egy kicsit tovább kitartson a föld, mint amennyire így ki fog tartani. De tényleg tavaly tavasszal voltam egy Európai Uniós Agrárkonferencián Bajorországban, és ott büszkén mesélték, meg mutogattak ilyen kis füzeteket, hogy ők gyűjtik az el nem autózott kilométereket. Beírják, hogy most mehettem volna autóval, de most direkt busszal mentem, vagy kerékpárral, ide vagy oda, és akkor annyival kevesebb terhelést okoztam. Szóval kényelmesebb lett volna nyilván autóval, de ők tudatosan próbálják csökkenteni az autóhasználatot. A gazdag németek, a hozzánk képes gazdag németek. Szóval ilyenekre rá lehet csodálkozni nyugaton, meg ehhez hasonlókra. Ugye, és az a kis apróság, ugye fönnáll a munkám során tapasztaltam, hogy az embereket nem is érdekli igazán Isten teremtett világa, vagy ez a biológiai sokféleség, hogy az, a természet szépsége az emberek túlnyomó többségét nem is érdekli. Van egy szűk réteg, aki kijár kirándulni mondjuk az erdőbe, a Moszkva téren, vagy most már megint Szél-Kálmán, ugye lehet látni a nyugdíjas csapatokat, időnként mennek kirándulni, gyerekeket is néha visznek, de az emberek többségét ez nem érdekli. Szóval amiatt senki nem panaszkodik, hogy eltűnnek a lepkék vagy a madarak. Amiatt panaszkodik, hogy zajos a kocsma, szembe a kocsma, és nem tud aludni, de ez nem zavarja az embereket. Eltűnik. Bele se gondolnak, hogy mi lesz a vége. Pedig mi tényleg felelősek vagyunk a teremtett világért. Ki látott már olyan reklámot, amelyik a természet megőrzését reklámozza, mert én nem láttam még ilyet. Ebben nincs üzlet. Pedig óriási üzlet, szóval van benne üzlet, csak borzasztó nehéz pénzben számszerűsíteni egy ilyen érték elveszését. Szóval pedig a közgazdászok, vagy a jogászok, vagy az átlagember csak úgy fogná föl, hogy ha elvész egy faj a földről, akkor az milyen veszteséget jelent, mondja meg valaki pénzben. De hát sok ilyen szolgáltatást, vagy ilyen természeti hasznot, azt nem lehet pénzé tenni, mert az angolok már régóta próbálnak pénzbeli értéket adni az ilyen a teremtett világ értékeinek, de ezt nem, szóval nem lehet adni-venni, olyannal lehet csak, ugye, mint az ivóvíz tisztítás, mondtam, hogy ha kiépítenék azt, akkor hány száz milliárdba kerülne az, amit ingyen kapunk a természettől.
Nem jutette, hogy a fajok összefűnek egymással, a fajok létezése, és azt szeretném megkérdezni, mondta, hogy nagyon fontos fajok eltűnésével az egész rendszer összeomolhat, de ez alatt mit érted, hogy melyik fajok, hogy lenne ez?
Hát például a nagy ragadozók, ugye a farkast most már csak a meséből ismerjük, de mondjuk a Kárpátokban még van farkas, az Zemplén-hegység az egyetlen, ahol van valamennyi farkas Magyarországon. A nagy ragadozók eltűntek. Az ember írtotta ki őket persze, mert nyilván azért, mert elvitte a birkát is, vagy nem tudom, a borjút is, de azzal, hogy eltűntek a nagy ragadozók, azzal iszonyú mértékben felszaporodott a szarvasállomány, az őzállomány, a vaddisznóállomány. És most már a magyarországi erdők olyan állapotban vannak, hogy maguktól nem újulnak az erdők, mert annyi a vaddisznó, hogy megeszi az összes makkot, és nem nő új tölgyfa. Úgy kell ültetni a tölgyfát, mert a disznó kieszi a makkot. A szarvas nagyon szereti a tölgyfának a hajtás végét megenni. Ugye elkezd nőni a kis tölgyfa, és minden évben csak a tetejét lerágja. Megy végig, és mindig csak a tetejét lerágja, és akkor ilyeneket lehet látni, hogy kis tölgyfa, és a tetejénél mindenfelé elágazik, és nem nő tovább. És ezért most már valami 8000 kilométer vad erdővédő, vagy ilyen erdőújulat, vagy ültetett erdővédő kerítés van az erdőben Magyarországon. Sokszor nem is bontják le, nem tudom, hogy fognak azok eltűnni. Be kell keríteni minden ültetett erdőfoltot, ahol mondjuk talra vágták az erdőt, és újat ültettek. Addig kell bekeríteni, amíg azt mondják az erdészek, hogy amíg ki nem nő a vad szájából. Tehát amikor már olyan magasra nő a fa, hogy nem éri el a vad a csúcsát, akkor már le lehet bontani a kerítést, és akkor onnantól már fölnő az a fa. De hogyha nem kerítik be, akkor a 35 éves tölgyfa még mindig ekkora, mert annyi a szarvas, és megeszi a tetejét. És hogyha lenne elegendő farkas, meg medve, meg nem tudom, hiúz, meg ilyenek az erdőben, akkor nem lenne annyi szarvas, és nőne az erdő magától. Szóval így értem, hogy minden összefüggés, hogyha az ember beavatkozik, akkor most igazából ki kéne lőni a túl sok vaddisznót, de azt nem szereti senki lőni, mert ugye az megtámadja az embert, és halálosan megsebesítheti, éjszaka mozog, lámpával kell, nem látja, szóval macerás, nem szeretik a vadászok lőni a vaddisznót, pedig nagyon nagy kárt okoz. De nem csak ebben, persze a földön fészkelő madarak fészekalját, meg tojásait, fiókáit megeszi, akkor azok is császármadár, meg ilyenek, ilyen ritkábbak eltűnnek sorba Magyarország összes hegységéből meg. Szóval ez mind a vaddisznó, túl sok vaddisznó miatt van. Hát ilyenre gondoltam például. Sok mindent tudnék még mesélni, de valahol gátat kell szabni neki, úgyhogy...
Azt hiszem, hogy mondhatom Lacinak, hogy mi meg örömmel hallgatnánk még tovább, de ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy befejezzük, azért, hogy akinek menni kell, ne érezze magát feszélyezve, hanem mehessen, akinek pedig kérdése van, az nyugodtan még itt Lacival beszélgethet egy kicsit. Nekem is nagyon sok minden jutott eszembe, de az egyiket hadd mondjam el, mert a gyerekkorunkban, az általános iskolában volt úgynevezett gyakorlati foglalkozás, ami azt jelentette, hogy kivittek bennünket a gyakorlókertbe, így kell a magot vetni, így kell egyeselni, így kell gerebjézni, na így ássál, gyermekem. Olyan ötödikes vagy hatodikos volt Réka, egyszer hazajön az iskolából, még Varsányban, mondom, na mi volt az órán, mit tanultatok gyakorlati órán? A repülőgép összetételét. Hát erről csak ennyit, hogy körülbelül itt tartunk, hogy a hatodikos gyereknek a repülőgép, hát majd ha repülőgép mérnök lesz, majd akkor megtanulja. Vagy csak azt tanulja meg, aki az lesz, nem? De az, hogy falun is úgy van, hogy a gyerek nem tudja, hogy az ásót melyik végén kell megfogni, melyikkel kell ásni. Tehát abszolút nem tudja, hogy a krumplit hogy kell pucolni, azt nem tudja. Hát nem is beszél, van itt Laci mondott, bizony, és hát ott kellene ugye ezt elkezdeni a családokban is, gyermekeink nevelésében, ezeket a szemléletet. Mert ugye, ha nyugaton járok én is, akkor látom, hogy nekünk itt van egy kis, a fejünkben van egy kis baj. Ezt most értjük, hogy Laci mondta, hogy a németek hogyan gondolkodnak, hogy nem teszi meg azt a kilométert, szóval át kell értékelnünk dolgokat. Kedves testvérek, egy rövid imádságra csendesedjünk el, és utána akkor menjünk, akik pedig szeretnének maradni, maradjanak. Istenünk, még jobban köszönjük ezután, az előadás után, hogy amit Jeremiás írt, hogy a te kegyelmességed az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el a te irgalmasságod, az mennyire igaz. Csodáljuk a te türelmedet, amellyel a mi fafejünket és kemény szívünket elhordozod és elviseled, amely az általad létrehozott és teremtett csodálatos világot csak rombolni és kihasználni tudja, és bocsásd meg a földnek a mohóságát, az emberi mohóságot, Urunk, hogy a többrejutás, a meggazdagodás és a kényelem szeretet vett erőt rajtunk, és lett úrrá a földön. Bocsásd meg, Urunk, ezt a tékozlást, amit az ember művel és végez. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert ebben is csak tőled várunk segítséget, reményt, jövőt. Kérünk, hogy a gondviselés csodájában hadd gyökerezzék a mi hitünk, és hadd tudjunk úgy rád nézni, mint gondviselő atyára, aki mindezek ellenére gondot viselsz rólunk, és hordozol bennünket. Köszönjük, hogy te szánod az embert, és tudjuk a Bibliából, hogy még az állatokat is szánod, és sajnálod. Bocsásd meg, hogy mi nem sajnáljuk, megvalljuk előtted, hogy ez bűn, és megvalljuk, hogy nem élünk a te igéd szerint, és a te általad kért módon. Mert ha úgy élnénk, akkor áldottak lehetnénk, áldott lehetne az ember, az emberiség, és tudna élni áldott módon a te javaiddal. Kérünk, hogy áld meg az éjszakában bennünket, ezen a hétvégén is, áld meg szeretteinket, hordozzál bennünket a te karjaidban, hűséges Urunk. Amen.